Szeretettel köszöntöm vendégeinket a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ nevében, és szeretettel üdvözlöm Pró Norbert professzor urat is, aki az Akadémikus Arcgép Csarnok új programsorozatunk első estjét fogja megtartani és megnyitni ezzel az egész sorozatot. Ennek az egész sorozatnak a célja az, hogy a köztünk lévő legnagyobb magyar tudósoknak, az akadémikusoknak adjunk lehetőséget, hogy bemutassák az életpályájukat, honnan, hová jutottak el, hiszen ők a mi példaképeink, és éppen ezért nagyon nagy megtiszteltetés, hogy professzor úr lehet ennek a sorozatnak az első akadémikusa, és azért is, hiszen ő 2015-ben elnyerte az ismeretterjesztő tudós kitüntető címet. Mi más dolga lehetne az Akadémia Könyvtár kulturális programjainak, mint az ismeretterjesztés. Úgyhogy nagyon várom már ezt az előadást, mert sokat hallottam professzor úrról, sokat olvastam az életéről. Kíváncsi vagyok, hogy a saját szemszögéből hogyan mutatja ezt be. Átadnám a szót Szikszai Edinának, aki egyébként ennek az egész új sorozatnak az ötletgazdája is. Ő fogja bemutatni professzor úr életpályáját röviden.
Köszöntöm én is a vendégeket, engedjék meg, hogy röviden bemutassam Kró Norbert pályafutását és díjait. 1934-ben született Budapesten, 1953-ban érettségizett a budapesti Fáy András Gimnáziumban, majd megkezdte tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi karán, ahol 1958-ban szerzett fizikus diplomát. Diplomájának megszerzése után a Központi Fizikai Kutatóintézet munkatársa lett, majd 1981-ben kinevezték az MTA Szilárdtest Fizikai Kutatóintézet igazgatójának, amelyet egészen 1998-ig irányított. 1985-ben választották meg a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1990-ben pedig rendes tagjává. 1999-ben az akadémia főtitkárává választották, majd tisztségében 2002-ben megerősítették, 2005-től 2011-ig az MTA egyik alelnöki pozícióját töltötte be. Elsősorban a szilárdtest fizika, az optika és a neutron fizika kérdéseivel foglalkozik. Díjai. Akadémiai díjat kapott 1970-ben, Gyulai Zoltán díjat 1971-ben, Pázmány Péter díjat 1997-ben, Alexander von Humboldt díjat 1996-ban, a Magyar Köztársaság érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést 2004-ben, Honoris Causa Jedlik Ágnes díjat 2004-ben, Ipoly Arnold tudományfejlesztési díjat 2004-ben, De Scientiae Humanitate Optimae Meritis érmet 2005-ben, In Memoriam Gábor Dénes oklevelet 2007-ben, a Finn Oroszlán Lovagrendi Parancsnoki érdemrendjét 2010-ben, Prima Primissima díjat 2011-ben, Lánchíd díjat 2012-ben, és ahogy főigazgató helyettes asszony említette, az év ismeretterjesztő tudósa díjat 2015-ben, nevét ettől az időponttól kezdve a 269.742 Kró Norbert nevű kisbolygó őrzi. A Helsinki Műszaki Egyetem, a Pannon Egyetem, a Dugnai Egyesített Atomkutatóintézet és az Eötvös Loránd Tudományegyetem vízdoktora. Professzor úr, kérem tartsa meg előadását.
Kedves kollégák, barátaim, tisztelt hallgatóság! Örömmel vállaltam azt, hogy ennek a nemes indító programnak első előadását vállaljam, de ugyanakkor realizáltam, hogy ez nagy felelősséget is jelent, hiszen az első előadás az egy kicsit megszabja azt, hogy hogy érdemes ezt utána a jövőben folytatni. És hát remélem, hogy nagyon sok akadémikus jut ahhoz a lehetőséghez, hogy egy ilyen körben bemutatkozzék. Azt hiszem, hogy a kutatók nevében a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának ezért külön gratulálni kell, hogy ezt így megfogalmazták, és remélem, hogy sikerrel tovább is folytatják. Amikor azon gondolkoztam, hogy egy ilyen előadásban mit mondhatnék el, akkor mivel itt nyilvánvalóan nem szakmai konferenciáról van szó, úgy gondoltam, hogy sokkal inkább koncentrálok olyasmikre, amik egy kicsit ezt a történet folyamatot ízesebbé, érdekesebbé teszik. Gondolom, hogy megbocsátják, hogyha néhány anekdótával fogok fűszerezni mondatokat. Életemről a tudományos kutatás előtti korból viszonylag kevesebbet szeretnék beszélni, azonban mindenféleképpen szeretném kivetíteni ezt az ábrát, ami nem csak egy kutató, hanem sok mindenki más életén. Nem tudom, hogy ezt az első lámpasort nem lehet el lekapcsolni, mert túl világos volt a képernyő. Az ember élete változásokkal válik érdekessé. A tudományban is fontos ezt tudni, nem jó, ha az ember egy témánál leragad, ezt én is követtem az én életemben, és hogy ez milyen fontos dolog lehet, azt ezzel a diával szoktam illusztrálni. Ezen a dián Michelangelo három szobra látható. Mind a három a Pieta nevet viseli, de a baloldali felsőt azt a 20-as éveiben faragta, a középsőt a 40-es éveiben, a jobb szélsőt pedig a 80 éves kora után. Ugyanezt a gondolatot változó életkorban Michelangelo ilyen változó formában fogalmazta meg. Azt hiszem, hogy ez mindnyájunkra igaz, vagy észreveszük, vagy nem, és egy kicsit az elmondandóban is szeretném ezt demonstrálni. Mindenféleképpen azért mutatnék egy-két családi képet is. Ez a 10. születésnapom környékén készült ez a fénykép, 1944-ben. Édesanyám, édesapám, öcsém és én szereplünk ezen a képen. És 70 évvel később egy ilyen kép az, amit úgy gondoltam, hogy kivetíthetek. Ezzel viszont feleségemmel, fiammal és lányommal szereplünk. De a 80. születésnapomra egyik unokám ezzel a képpel lepett meg. Ezen a képen feleségemen, öcsémen, lányomon a férjével, fiamon a feleségével és a 8 unokám szerepelnek. Az az unokám, aki ezt készítette, ez a G betűt, nem, bocsánat, az Ü betűt tartja, és ő jelenleg a Bécsi Egyetemen építészetet tanít. Már említődött, hogy iskoláimat különböző helyeken végeztem, én Csepelen nőttem föl. Csepelen a Kolozsvári utcai elemiskolában jártam 4 évig. Ennek az iskolának később az a szebedi, ahogy emlékszem, Otto volt az igazgatója, aki később a Tudományos Minősítő Bizottságnak a vezetőjeként, titkáraként szerepelt itt az akadémián. A gimnáziumi tanulmányaimat 45-től 53-ig a Fáy András gimnáziumban abszolváltam, az alsó 4 osztályt már mint általános iskolai diák, a felső 4-et meg mint gimnázium. Egyébként akkor én nem tartottam valami különösen kiemelkedőnek ezt az iskolát, de hadd mondjam el, hogy ebben az iskolában érettségizett Vizél Szilveszter, Glac Ferenc, Makara Gábor, Plé Csaba, ezen kívül 2 nem pozícióval rendelkező akadémikus, Poszler akadémikus és Reményi akadémikus a társadalomtudományok, illetve a műszaki tudományok részéről, valamint jó magam. És ezen kívül 2 az akadémia, 2 külső tagja is ebben a gimnáziumban érettségizett, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez nem lehetett valami nagyon rossz iskola, hogyha a kihozatal az ilyen volt. Én a 3. gimnazista koromban határoztam el, hogy fizikus leszek, akkor még küldték az embereket az egyetemre, az iskolából, és engem diplomatának akartak küldeni. Az a szerencsém volt, hogy megmenekültem ettől. Később azért kihasználtam valamilyen formával ezt a jellegű tulajdonságot. A 3. gimnazista koromban fizikából, 4. pedig matematikából az országos diák tanulmányi versenyen az első néhányban végeztem, talán az első 5-ben, és ezért nem kellett felvételiznem, tehát nem tudták meghatározni, hogy hova mehetek és hova nem. Amikor végeztem 1958-ban, a akkor a KFK-ba kerültem. Itt hadd meséljek el egy érdekes történetet, akkor a fizika sztár szakmának számított, és nekem 8 állásajánlatom volt. Ebből a 8 állásajánlatból 2 szólt a KFK-ba, a többi máshova. Ezek közül az egyik Jánosi professzor mellett optikát, a másik Pál Lénárd mellett szilárdtest fizikát lehetett csinálni. És akkor, és ezért mesélem ezt el, én úgy gondoltam, hogy az optikában már az izgalmas tudományos feladatokat megoldották, itt már csak mérnöki feladatok maradtak, én kutató szeretnék lenni, nem mérnök, ezért inkább a szilárdtest fizikát választom. Persze ehhez az is hozzátartozott, hogy akinek ebben döntő szava volt, az kijelentette, hogy nem jó, ha egy fiatalember egy helyen lekölt, ezért hozzám fog jönni. De mondjuk ez volt a másik út, ezt Pál Lénárdnak hívták. A KFK egy fantasztikus kutatóhely volt, még bizonyos szempontból most is az, nem lehet olyan problémát találni, hogy az ember ne találjon egy olyan konzultációs partnert, aki abban a témában igazából fogom. Itt is van most a hallgatóságban olyan kolléga, akivel én évtizedeken keresztül egy folyosón éltem, és most találtam rá, hogy milyen jó konzultációs, sőt, együttműködő partner, és ilyet bármilyen területen meg lehetne találni. A KFK-i és annak intézetei az akadémiának egyik legnagyobb kincse. Gondolom, ebben elfogultság is van, de azért azt hiszem, hogy ezt nyugodtan kijelenthetem. Persze Varga betűim is voltak, ezekről azért szeretnék még beszélni. Említettem tehát, hogy a szilárdtest fizika mellett döntöttem. Ez azt is jelentette, hogy 1959-ben elkészült a KFK-ban a kutatóreaktor, és az a lehetőség nyílt meg előttem, hogy ennél a kutatóreaktornál próbáljak részt venni abban a munkában, ami a neutronfizikai kutatásokat alapozta meg Magyarországon. Ez egy izgalmas feladat volt, ennél a reaktornál, amelyik még most is üzemben, hát azóta persze már egy kicsit, vagy nem is egy kicsit átalakították, egy csodálatos periódus volt, ennek eredménye lett az is, hogy a nemzetközi életbe bekapcsolódtam, ugyanis akkor, amikor itt dolgoztam 1963-62-ben, az Országos Atomenergia Bizottság egy ösztöndíjpályázatot hirdetett. Erre az ösztöndíjpályázatra nem jelentkezni lehetett, hanem csak javasolni lehetett. Engem is javasoltak, és 200 javaslat született Magyarországon abban az évben. Ebből a 200 javaslatból 40-et választott ki a Magyar Atomenergia Bizottság, ezeket kiküldte Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséghez. Ott a 40-ből kiválasztottak 10-et, és ebből realizálódott 4, és ennek egyike voltam én. Azt hiszem, ez egyértelműen bizonyítja, hogy ahhoz, hogy az ember sikeres legyen, szerencsére is szüksége van. Svédországba kerültem, én 3 helyet jelöltem meg egyébként, hogy hol szeretnék menni. Az egyik Amerikában volt, Brookhaven National Laboratory, a másik az Angliában Harvell, és a harmadik volt Svédország. Természetesen az első helyre egy ilyen nukleáris intézményben akkor a vasfüggöny mögül lehetetlen volt, mert így kerültem Svédországba, életem egy boldog évét töltöttem ott. Aztán, amikor hazajöttem, akkor már elkaptak az adminisztratív feladatok is, de eközben bekövetkezett az, hogy meghívtak Dubnába a neutronfizikai laboratórium igazgató helyettesének. Hívtak ugyanakkor Brookhavenbe is, akkor már egy kicsit másképp nézett ki a dolog, de hát ezt a fiatal generációnak mondom, akkor a döntés úgy szólt, hogy oda nem. Így kerültem Dubnába, ahol főnököm egy Nobel-díjas volt, Ilja Frank professzornak hívták, fantasztikus, 3 évet töltöttem ott. Ez az az impulzus reaktor, én nem ennél dolgoztam ennek elődjénél, amelyik ugyancsak egy neutronfizikai eszköz, ami mellett nem csak, hogy szép fizikát lehetett csinálni, hanem a nemzetközi életben is szépen részt lehetett venni. Amikor onnan hazajöttem, a KFK-ban az optika vezetése válságba került, és az akkori főigazgató azt kérte tőlem, hogy vegyem át az optikai főosztály irányítását. Én azt mondtam neki, hogy azon kívül, hogy kell egy lézert bekapcsolni, az optikához nem értem, úgyhogy én nem szívesen vállalnám ezt. De olyan helyzetet teremtett, kétszer helyzetet, hogy el kellett vállalnom. Voltak feltételeim, a feltétel az úgy szólt, hogy a neutronfizikai kutatásaimat megtarthatom mellette, ezt a főigazgató megengedte, és elvállaltam az optika vezetését, életem egyik legnagyobb döntése volt. Fantasztikus volt látni, hogy az, amit én annak idén úgy gondoltam, hogy csak mérnöki feladatokat tükröz, mennyire izgalmassá vált, ez természetesen elsősorban a lézer felfedezése okozta ezt az óriási változást. Itt volt egy kirándulásom a művészetek területére is, egy Csáhy Attila nevű festőművész, akit azon a fényművésznek hívnak, ahol kerültem kapcsolatba. A folyamat az bonyolultabb volt, mert először én a Borsos Miklóst hívtam, hogy mit lehetne ezzel csinálni az ilyen szép ábrákkal, és ő azt mondta, hogy kedves fiam, öreg vagyok már én ehhez, a fiatalokkal próbálkozzál. Csáhy Attila egy fiatalember volt. Azóta is tart természetesen a barátság, és valamennyire azért még most is megvan ez a kapcsolat. Ezt az elmúlt évben a fény éve kapcsán nagyon jól ki lehetett használni, ki is használtuk. A lézerek területéről elsősorban az intenzív lézerek érdekeltek, azok, amelyek nem lineáris folyamatokat csinálnak, okoznak, és elsősorban olyan lézerek, olyan folyamatokban gondolkodtam, ahol kis lézerrel ugyanazt meg lehet csinálni, mint amit máshol nagy lézerekkel csinálnak. Nagy ország nagy lézer, kis ország kis lézer, gazdag ország drága lézer, szegény ország olcsó lézer. Körülbelül ez volt az a filozófia, amivel megpróbáltunk az optikát előrevinni a KFK-ban. És ezen kívül a rövid időknek a fizikája volt az, ami izgatott. Az a baloldali kép az egy művészeti alkotás természetesen. Ezt a Salvador Dali festette. Jobb oldalon pedig csak egy illusztráció, hogy a rövid folyamatok elsősorban a molekuláris és az atomi folyamatok tisztázása céljából érdekesek. Akkor, amikor ez a válaszút előttem állt a 70-es években, akkor három olyan terület kezdett kibújni a sötétségből, amelyek mindegyike nagyon izgalmasnak látszott, a nanotechnológia, az információs technológiák és a biotechnológia. Mind a három olyan, ami egy szerintem olyan forradalmat jelent, és ez a forradalom most is zajlik, napjainkban is zajlik, mint legalább olyat, mint amilyen a 19. században az ipari vagy a mezőgazdasági forradalmak voltak. Ráadásul még ezek a területek egymással is kombinálódnak. Például a bioinformatika egy olyan fontos területe a biológiának, ami sokkal inkább informatika, mint biológia. És még sorolhatnám ezeket a kombinációkat is. És most azért szeretnék a legutóbbi optikai kutatásaimról is beszámolni. Na most ilyen szép számmal volt, és ez nagyon sok időt vinne el. Ezért én úgy döntöttem, hogy két olyan tipikus területét mutatnám be azoknak a kutatásainknak, amit az utóbbi években végeztünk, amelyre ez a mondat, ami ott sárgával szerepel, szépen teljesül. A fizika szépsége, hogy ott fedez fel dolgokat az ember, ahol azok megtalálását a legkevésbé várja. Ezt szeretném most két területtel illusztrálni. Az első terület az Dubnában indult. A dubnai impulzus reaktor rekonstrukcióra fél évre leállt, és én nem szerettem volna munkanélkül maradni, ezért egy mágneses fizikai problémát, úgy hívják ezt, hogy Kondo-effektus, kezdtem tanulmányozni egy Szent Irmai Zsolt nevű kollégával, aki azonban sajnos már elköltözött ebből a világból, és ehhez alagút diódákat használtunk. Az alagút dióda az egy fémréteg, aztán egy szigetelő réteg, aztán megint egy fémréteg, amin áram ugye egyszerűen nem folyik, de hogyha az ember ügyeskedik, akkor egy úgynevezett kvantummechanikai effektussal, úgy hívják ezt, hogy alagút effektus, az elektronok át tudnak bujkálni ezen a vékony oxid rétegen. Nem értem, ha átérek a másikra. Nem világít a mutató. Melyik itt a lézer?
Távirányító.
Ez most nem én vagyok.
Ez az? Igen, visszajött.
Melyik a lézer? Nekem az a bajom, hogy én szintévesztő vagyok, és a pirosat nem nagyon látom.
Kicsit éves.
Közelen megyek. Tehát egy fémréteg, egy sziketelő réteg és még egy fémréteg, és az elektronok átbujkálnak. Azt vettük észre, hogy azon kívül, hogy áramot mértünk, fényt láttunk a diódából kilépni. Ez meglepett, ráadásul olyat is csináltunk, hogy ilyen rácsra tettük ezt a diódát, akkor még az is bekövetkezett, hogy nagyon irányítottan lépett ki ez a fény. Hát elkezdtünk gondolkodni, hogy mi lehet ennek az oka, és hát elég hamar kiderítettük, hogy ennek egy, úgy hívom ezt egyszerűen, hogy új típusú fém az oka, fény az oka, ez a fény, ez a fémek felületéhez kötődik, és hogyha a rücsköket talál, akkor onnan kisugárzódik, úgy hívjuk ezeket, hogy felületi plazmonok, és ez volt az a pont, amikor úgy gondoltam, hogy ebbe az irányba érdemes elmozdulni. És ez azért is nyugtalanított, mert ennek az új típusú fénynek van egy nagyon különleges tulajdonsága. Ez a különleges tulajdonság pedig az, hogy leküzdi azt a furcsaságot, ami az optikában állandó fejfájást okoz az embereknek, különösen, hogy a nanotechnológia felé szeretne elmenni, mégpedig azt, úgy hívják ezt, hogy diffrakciós korlát, hogyha két pont közelebb van egymáshoz, mint annak a fénynek a fényhullámhosszának durván a fele, amivel megvilágítjuk, akkor akármilyen optikai eszköz használunk, az ezt a két pontot egynek fogja látni. Tehát egy fényhullámhossz felénél közelebb lévő szerkezeteket egy nem fogja látni a fény, hanem például, ha ilyen rücskök vannak egy felületen, akkor egy gyönyörű sima tükröt fog látni az ember. Ebben a új típusú fényben ez a korlát nem létezik, tehát ez a fény, ez potenciálisan egy a nanotechnológiában alkalmazható mikroszkópjának a fénye lehet. Ez volt az egyik olyan motiváció, ami miatt elindultunk ebbe az irányba. Aztán még egy néhány érdekes tulajdonsága van ennek a... ennek a fénynek, mégpedig az, hogy van egy olyan tartomány a fény fotonenergiának, ami nem tud terjedni ezen a felületen. Ez azt jelenti, hogy egy olyan tiltott sáv jön létre, mint amilyen a félvezetőkben létrejön, ahol, és ez ahhoz kell, hogy tranzisztort lehessen csinálni. Tehát látszik, hogy ebben az új típusú fényben optikai tranzisztort is lehet csinálni, ráadásul tetszőlegesen kicsit, mert ez a diffrakciós korlát nem létezik. Aztán van még egy olyan tulajdonsága, hogy még a látható fény esetében a fény hullámhosszának a reciproka és a fotonenergia között egy lineáris összefüggés van. Ebben az új típusú fényben, a felületi plazmonoknál ez a függés az ilyen. Tehát, hogyha ilyen energiájú plazmont akarunk gerjeszteni fénnyel, akkor itt hiányzik valami, amit pótolni kell. Ezt lehet úgy pótolni, hogy az ember egy rácson próbálja ezt elérni, lehet egy másik, hogy egy prizmán keresztül csalja oda az ember ezt a hiányzó, úgy mondjam, impulzust. Hát ez volt az a lehetőség, amit mi is kihasználtunk. Ennek a fénynek még egy érdekes tulajdonsága van. Ez pedig ezen a kehelyen látszik, ezt úgy hívják, hogy Lycurgus kehely. Ez Krisztus előtt a 4. században készült Görögországban. Látszik, hogy görög mitológiai alakok vannak rajta. Ennek a színe üvegből készült és zöld színű. De hogyha belül belerak az ember, én ezt játszottam ezzel a British Múzeumban, van ezt kiállítva, bele van rakva egy izolámpa, és ha az ember ezt felkapcsolja, akkor pirosan változik a színe. És az oka az az, hogy nagyon pici aranygömböcskék, úgynevezett nanogömböcskék vannak beleolvasztva ebbe az üvegbe, és ha ezeket megvilágítja az ember, az bizonyos fényrészeket leköt, és ezek az átjövő fény pirossá válik. Ezt fogalmazzuk meg, hogy ezek a felületi plazmonok, ezeket a kis gömböcskéken lokalizálódnak. Ezt egyébként már az egészségügyben is használják, rák terápia esetében. De ennek még egy érdekes változata itt látszik, ez egy aranyfólia, amin 100 nanométeres lukak vannak furva, ilyen glinnával vannak állítva. Na most a látható fény, a 100 nanométeres, a látható fénynek 504-500 nanométer, 600 nanométer a hullámhossza. Tehát a 100 nanométeres az nem megy át ezen. Az a kutató, aki ezt a valamire használta, csodálkozva vette észre, hogy látja, ami mögötte van. Ő ismerte az optikát, tudta, hogy ennek nem lenne szabad így lennie. Aztán találkozott elméleti fizikusok, akik megmagyarázták neki, hogy ilyen felületi plazmonok vannak emögött, amelyek gerjesztődnek ezen az aranylemezen, utána átbújnak ezeken a lukakon, mert ez a korlát nem létezik erre az ötípusú fényre, és ott visszaalakul fény, ezért a másik oldalon lehet látni. A lukak le vannak képezve. Pedig ennek a klasszikus optikában nem lenne szabad látszani. Ráadásul, ha összeadnám azt a fényintenzitást, ami átjut, akkor sokkal több, 2-3-szor annyi, mint amennyit a geometria megengedne, hogyha nem lenne ez a korlát. Tehát még egy erősítés is bekövetkezett. Aztán még az is van, hogyha egy felületen van ez az új típusú fény, és ehhez egy tűt közelítünk, akkor felerősödik az a fény, ami kisugárzódik. Na ez adta azt az ötletet, hogy ebből mikroszkópot kellene csinálni. Ezt a mikroszkópot csináltam, ezt egyébként a Németországban egy Humboldt kutatási díja kapcsán sikerült megcsinálni. Ez egy alagút mikroszkóp, ami azon alapul, hogyha közel van a tű a felülethez, és fém felülettel szembe, akkor átmászkálnak a neutronok, az elektronok akkor is, hogyha nem ér hozzá a tű a felülethez, ezt hívjuk úgy, hogy alagút áram. És hogyha a tűt mozgatjuk a felület fölött, és vigyázunk arra, hogy az áram állandó legyen, ez úgy lehet, hogy mozgatjuk a felület fölött, egy piázó kerámiával, amivel feszültséget kapcsolunk, és az mozgatja, ha nő a feszültség, akkor visszahúzza a tűt, akkor föl lehet úgy térképezni, hogy állandó áramot tartunk, és akkor az föltérképezi a felületet. Ezt mi úgy fejlesztettük, ezért Nobel-díjat kaptak azok, akik ezt megcsinálták, ezt mi úgy fejlesztettük tovább, hogy ezt a tűt nem simán egy fémfelületre vezettük, hanem olyan felületre, ahol ez az új típusú fény ott van. És akkor azt tapasztaltuk, hogy három képet lehet egyszerre csinálni. Az egyik, az a feszültség, amivel a tűt mozgattuk, az leképezi a felületet, a geometriai felületet. De itt van egy ilyen kék válasz, hogyha egy impulzussal gerjesztük ezt az új típusú fényt, akkor van egy ilyen kék válasz, meg van egy ilyen piros válasz, ami sokkal rövidebb. Az egyikből lehet egy úgynevezett termikus képet, a másikból lehet egy olyan képet, ami ennek az új típusú fénynek a képét rajzolja le, ennek a térerőségét rajzolja le a felületet. Hogy ez hogy néz ki? Ezen az ábrán van egy 2x2 mikronos felületen, látszik, hogy milyen finom ábrázatok rajzolódnak ki. Egy olyan felület, amire ezüstöt párologtattunk, és utána ezüsttel bombáztunk, és a becsapódó rész krátereket hozott létre. Ott föl is melegedett minden, ez látszik, ez az a termikus kép, az a lassú válasz, és a felületi plazmonok képe pedig itt látszik. Látszik, hogy az nagyon keskeny, és lokalizálódik szűk helyekre. Ezt nagyon jó ki lehet használni. Így válaszol a mikroszkóp egy ilyen gerjesztés, amit ez a fekete vonal jelent, ez kb. 30 mikroszekundum. Amikor negatív feszültséget kapcsolunk a mikroszkópra, ahhoz, hogy áram folyjék, negatív jelet ad, amikor pozitív kapcsolunk rá, akkor pozitív jelet kap. Igen ám, de voltak olyan helyek a felületen, és ez most egy 100x100 nanométeres, tehát 1/1000 mikronos felület, ez látható fényben egy tökéletesen sima felület lenne, hát pontosan ilyen kicsit nem is lehetne látni, sokkal nagyobb csak. Látszik, hogy milyen gödrös a felület, és ez a magasságváltozás, amit színskála mutat itt, ez körülbelül olyan 15-20 nanométer. És látszik, hogy ez az új típusú fény a szemcséken megragad. És ennek az az eredménye, hogyha úgy bocsátani mi a fényt, hogy ne teljesüljön az a feltétel, hogy létrehozza ezt az új típusú fényt, úgy mondanám, hogy nincs rezonancia, akkor a fény csökkenne, és az arany második részén már nem is jönne át. Ez az aranyréteg, ez az a prizma, amin keresztül gerjesztünk, és ez itt a levegő. És ha viszont létrehozunk ezt az új típusú fényt, akkor így nő a tér, vagy a fényintenzitás itt a másik oldalon, és ez a pont, ez egy másik skála, ez ennek a pontnak felel meg. Tehát itt egy óriási erősítés következik be, amit nyilván sok mindenre ki lehet használni. De találtunk olyan helyeket, ahol ilyen rövid jelek jöttek létre, és ennek a skálája sokkal nyújtottabb, mert ezek nagyon rövid jelek. Lényegében ezeket a jeleket a mikroszkópnak az időáramlója határozza meg, és van egy csomó olyan hely, ezen az ábrán ilyen fekete pöttyökkel van jelölve, ahol ez akkor is negatív marad, hogyha pozitív feszültséget kapcsolunk a mikroszkópra. Látszik itt. Ez azt jelenti, hogy akkor is kell, hogy legyen jel, és találtunk is, amikor a mikroszkópon nincs semmiféle feszültség. Tehát a bejövő lézer, amivel gerjesztettünk, annak a fényét egyenirányította ez a mikroszkóp, és ezen a helyen ezt láttuk. Ez a pont az nagyon érdekes, mert ebben a pontban sok minden kísérletet csináltunk, amelyek meglepő eredményt hoztak. Sikerült ebben a mikroszkóban nagyon rövid impulzusokat, fényimpulzusokat becsatolni, úgy hívjuk ezeket, hogy femtoszekundumos impulzusok. Úgy képzeljük el, hogy a másodpercnek egy olyan történése, amikor a számlálóban egy van, a nevezőben pedig az egyes után 13 múlva. Hát nagyon rövid. Egyébként másoknak ez nem sikerült, hogy ezt becsatolják, nem tudom, hogy miért, de mi örülhetünk, hogy ez nekünk sikerült. Most azt vártam, hogy amikor ennek a lézernek az erősségét változtatjuk, akkor valami ilyen görbét fogunk kapni, hogy így fog változni a mikroszkóp válasza, aztán egy idő után ellaposodik. Egyébként ez itt kb. 80 gigawatt per négyzetcentiméter, ez több, mint a teljes elektromos fogyasztása Magyarországon, de nagyon rövid időre. Nem értettük ezt a dolgot, mindaddig, amíg egy private konferencián valaki azt mondta, és szupravezetéssel soha nem foglalkoztam, mint ahogy tudjuk, szupravezető állapotban az alagút effektus valószínűsége csökken. Ez a mikroszkóp, amit már dolgoztam, az alagút effektuson alapul. Tehát ha ott a valószínűség csökkent, akkor lehet, hogy a szupravezető állapot. Hazajöttem a konferenciáról, és megnéztük, hogy a mikroszkóp hogyan válaszol erre a gerjesztésre. És az derült ki, hogy amikor növeltük a lézerintenzitást, akkor egyre lassabb volt a válasz. A mikroszkópnak az időáramlója az kb. Ilyen választ adna, ez kb. 15 mikroszekundum, ez fölment egész 60-ig, aztán visszament, aztán megint fölment, és egy ilyen jellegű kölcsönhatással sikerült az elektronok közötti kapcsolatot leírni, amiben van egy oszcilláló függvény, és ráadásul az oszcilláló függvény, amikor az negatív, ez azt jelenti, hogy az elektronokat párba állítja, összeházasítja egymással szembe. Ugye minden elektron egy kis mágnestű, és ezek egymással szembe állnak be. Ez a szupravezetésnek az alapja. Tehát úgy gondoltam, amikor ezt megtaláltam, akkor úgy gondoltam, három napig nem tudtam aludni az izgatottságtól. De hát egy mérés az nem mérés, na most van egy tradicionális technika még a KFK-ban, ezt annak idején Farkas György és kollégái fejlesztették ki, hogy intenzív lézersugarakkal, rövid impulzusokkal elektronokat lehet kilökni egy fém felületéből. Elektronemissziót lehet csinálni. Na most a fém az olyan arany az mi esetünkben, hogy négy foton kellett ahhoz, hogy összekapaszkodjon, négy ilyen új típusú fényplazmont hozzon léte, hogy kilökjön egy elektront. És ezt meg is kaptuk, de megmértük azt, hogy ezek az elektronok milyen gyorsan mentek. Ezt úgy mértük meg, hogy itt ilyen rövid impulzussal indítottuk, és aztán egy adott távolság, mondjuk 40 centi után elhelyeztük egy detektort, és megnéztük, hogy mennyi idő alatt ér oda. Ezzel meg lehet határozni azt, hogy az elektronoknak milyen a spektruma. Most itt ez a sok szép színes görbe, ez különböző lézerintenzitásoknál mutatja, hogy hogy néz ki ez a görbe. Látszik, hogy van itt egy csúcs, még egy csúcs, még egy csúcs. Most ezzel kettővel nincs időm foglalkozni, ezzel szeretnék foglalkozni. Megnéztük ennek a csúcsnak az intenzitás változását a lézerintenzitás függvényében, és azt találtuk, hogy ugyanolyan alakú, mint amilyen alakú a mikroszkópnak a kiszélesedése volt. Azzal a különbsége, hogy ez egy logaritmikus skála, tehát ez három nagyságrend. Hát van egy másik mérés is, ami ugyanezt igazolta. Most az ember, szoktam ezt mondani, hogy az elméleti fizikusok modelleket hoznak létre, amit senki sem hiszel, csak az elméleti fizikusok létrehoztak. A kísérleti eredményeket produkálnak, mindenki elhisz, kívül azt, aki csinálta, mert annak mindig kételjei vannak. Ezért megpróbáltunk minél több kísérletet végezni a kollégáimmal. Végeztünk olyan kísérletet, ami azt mutatta, hogy a mágneses tér az nem marad benne az aranyban, ami ugyancsak a szupravezetőre jellemző, meg az, hogy nem úgy forgatja el a fénynek a polarizációját ez a minta, mint ahogy kellene, és ez is a szupravezetőre jellemző. Ennek alapján úgy gondoltuk, hogy ez valóban. Megtaláltuk azt, hogy szupravezést csináltunk szobahőmérsékleten, ami soha senkinek nem sikerült még. De hát még egy érdekes dolgot találtunk, mégpedig azt, hogy annak ellenére, hogy ezt az új típusú fényt femtoszekundumos lézerrel gerjesztjük, ennek ellenére találtunk olyan elektronokat és fotonokat, amelyek 100 mikroszekundummal később léptek ki a mintából. Tehát 8-9 nagyságrendig sikerült megállítani a fényt az aranyban, és utána lépett csak ki. Ez megint egy nagyon érdekes eredmény. Ez lett volna az egyik olyan példa, amit szerettem volna elmondani, ezt egy kicsit hosszabban mondtam el. Hát ez tulajdonképpen még most sincs befejezve, ez a mostani napok, hónapoknak, az éveknek az izgalmas feladata. Egy másik érdekes dolog, ugye a kvantummechanikáról mindenki úgy hitte, hogy ez csak az atomzsúlyerek nem az igaz. Ugye a kvantummechanikáról nagyon érdekes dolgai vannak, az egyik, amit Schrödinger, ugye ez egy valószínűségi elmélet, a 20. század legsikeresebb elméleti kreátuma. Az egyik ilyen dolog az, hogy ugye itt van egy edényben egy macska, és ha be van zárva, akkor nem tudjuk, hogy az a macska az megdöglött vagy él, de ha kinyitjuk a dobozt, akkor fogjuk megtudni. Ez a kvantummechanikában nagyon érdekesen leképeződik. De egy másik dolog, a kvantummechanikában elképzelhető, hogy egy sí előtt megy le, és egy fához él, akkor az egyik fel az egyik oldalon, a másik fel a másik oldalon megy el, utána megint újra összekapcsolódik. Ez egy másik érdekes tulajdonsága a kvantummechanikának, amilyen részleteiben nem szeretnék belemenni, ezért az az érzésem, hogy aki azt mondja, hogy a kvantummechanikát érti, az hazudik. Én bevallom őszintén, hogy nem értem, de nagyon izgalmas, és amiket viszont mondani lehet belőle, azt nagyon jól lehet alkalmazni. És szerintem a kvantummechanika az ipari tevékenységnek is egy böntő eleme lesz a következő évtizedekben. Most mi az, amit mi csináltunk? Az a három kép, amit már mutattam, hogy a mikroszkópunkkal lehetett fölvenni, ezeket a képeket analizáltam, és az egyik ilyen analízis az, hogy megnézi az ember, hogy a hullámok hogyan viselkednek ennek a felületén. Ezt úgy hívjuk, hogy Fourier transformáció, hagyd ne menjek bele a részletekbe. Látszik, hogy a geometriai felületnek a Fourier transformáció az egy kicsit szélesebb, de egyetlen egy csúcs. A termikus ábra az már keskenyebb, de egyetlen egy csúcs. Ez az új típusú fénynek az ábrája, így két csúcsot is tartalmaz mellette. Ez annak a jele, hogy hullámok találkoztak egymással, interferáltak. Akkor vannak ilyen csúcsok. Igen ám, de ez a mérésed olyan volt, hogy egyszerre csak egy hullám volt jelen ezen a felületen. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a hullám önmagával interferált. Tudjuk, hogy ez a kvantummechanikának a jellemzője. Tehát itt sikerült megtalálni azt, hogy ennek az új típusú fénynek, amiben egyszerre durván 10 a 12-en részecske mozog, egy elektron mozog együtt, tehát úgy hívjuk ezt a fizikában, egy mezoszkópikus, majdnem egy makroszkópikus dolog, mégis mutat kvantum tulajdonságokat. Egyébként, amikor bekötjük ezt a cikket, akkor nem fogadták el, hogy külön kellett veszekedni, hogy végül aztán leközöljék. Hogy ez mennyire mást jelent, ez azt jelenti, hogy a termikus felületen a csúcsoknak az eloszlása az egy ilyen, úgy hívjuk, ez egy Boltzmann eloszlás, ez a hőeloszlásokra jellemző valami. A új típusú fényben pedig ez eloszlás egy ilyen keskeny csúcs, és ez egyértelmű, ráadásul még keskenyebb, mint ahogy ezt várni szokták, ezt az optikában úgy hívják hogy squeezing, összenyomás, ez is a kvantummechanikára jellemző, tehát ez egy elég erős bizonyítéka volt annak, hogy mi is az, mi történik. Természetesen a tudomány nem lehet öncélú. Mindig próbáltam arra gondolni kutatómunkám során, hogy ezt mire lehet használni. Ezen az ábrán egy olyan konferenciának a meghívóját mutatom be, ami jövő technológiáival foglalkozott, és ami meghívott előadásom volt, ezt a meghívott előadók CV-jét másoltam ki a konferencia programból. Hát ideírtam azt, hogy a közel 400 tudományos publikáció mellett kb. 40 olyan szabadalmuk van a kollégákkal, amelyeknek egy kis része hasznosult, azt is hozzá kell tennem. A tudomány az nemzetközi, ahhoz a nemzetközi életben kell kapcsolatban lenni. Én itt megpróbáltam fölírni azokat a helyszíneket, amelyeket úgy gondoltam, hogy életem szempontjából fontos helyszínek voltak. Ezek közül sárgával jelöltem azokat, amelyeket kulcsfontosságúnak érzek. Egyéves svédországi munkám, 1963-64, amikor egy fehér holló volt, hogy a vasfüggöny mögül valaki kijusson egy ilyen helyre. A második, az Dubna volt. Életem boldog 3 éve a Dubnai Impulzus Reaktor környékén folyó munkában. A harmadik, az a kutatási díj, amit a Humboldt Alapítványtól kaptam, és amit a Kvantumatikai Max Planck Intézetben abszolváltam, 96-ban kaptam a díjat, és utána ezt úgy abszolváltam, hogy általában nyarakat szabadság helyett ott töltöttem, mert másra nem nagyon lett volna időm. Végül a negyedik alapítója, sőt a első két ülésen az elnöke lehetem az Európai Kutatási Tanácsnak, ami egy olyan sikeres program, amilyet keveset tudnék Európában felsorolni az elmúlt nem tudom hány év során, ami fantasztikus élményt is adott, meg sok mindent tanultam belőle. De hát aztán ilyen furcsa betűkkel egy néhány olyan intézményt neveztem meg, amelyeknek tagság köt, ilyen az Európai Akadémia, ahol 10 évig a fizikai és mérnöki osztályt vezettem, a Salzburgi Tudományos és Művészeti Akadémia, a Neuroscience, ugye ez az angol orientáltságú Európai Akadémia, ez a német orientáltságú, ez pedig a francia orientáltságú, aminek alapító tagja lehettem. Ezen kívül látszik itt jó néhány olyan a nemzetközi szinten is ismert és elő, ja igen, és az Európai Fizikai Társulat, amelyiknek a 90-es évek első felében elnöke lehettem. Ez azért volt fantasztikus, mert a vasfüggöny leomlása után különösen azt tudtam kihasználni, hogy mind a nyugati gondolkodást, mind a keletit ismertem, és ezt a kettőt jól össze lehetett kapcsolni. Ez tényleg egy fantasztikus tapasztalat volt. Még egy néhány állam maradt. Az Európai Tudományos Tanácson kívül itthon a Minden Tudás Egyetemét Fábri Györggyel indítottuk annak idején. Ez azt hiszem, hogy nem kell sokat magyarázni, hogy milyen élmény volt. A World Science Forumot pedig Gulyás Balázssal. És mutatnék egy-egy képet. Ez a Minden Tudás Egyeteme előadáson próbán készült fénykép. Az elején nehéz volt előadókat találni, és akkor így mondtam, hogy az akadémia vezetésének példát kellene mutatnia, és az első előadásokat az akadémia vezetői tartották, aztán utána bejelentkeztek az emberek, hogy szeretnének előadást tartani. Ez az ábra, ez a World Science, első World Science Fórumon záró összefoglalóként tartott előadásomnak a bevezető fóliája. A konferenciának a logója Science with Conscience volt, és a science-et így fogta össze a Viscon, ezért vetítettem ezt így, a háttér az pedig Szalvátor Dalinak egy festménye. Az Európai Kutatási Tanácsot már említettem, egy anekdotát mondanék el. 1994-ben a CNRS székházán Párizsban tartottam egy előadást akkor az Európai Fizikai Társulat elnökeként, és azt kérték, hogy mondjam el a víziómat az európai tudomány jövőjéről. Csinót megfogalmaztam azt, hogy véleményem szerint egy egységes Európának egy tudományos tanácsra, európai tudományos tanácsra szükség lenne. Ez ugye 94, akkor még azért nem volt ennyire lelkes a hangulat. Én azt hittem, hogy megköveznek utána. Meghagyott a teremben a légkör. Nem kellett menekülnöm, de nagyon rosszul éreztem magam utána. Utána találkoztam a francia oktatási és kutatási miniszterrel, aki azt mondta, persze, a kooperáció az fontos, mi majd megcsináljuk, és a többiek követnek. Ezek után a 2000-es évek elején a franciák lettek a leglelkesebb támogatói a European Research Council-nak, a Európai Tudományos Tanácsnak. Közben azt hiszem, az a váltás történt, hogy a hidegháború idején a nemzetbiztonság volt a prioritás, és ezért a kutatási eredményeket minden ország meg akarta tartani magának. Utána a versenyképesség, meg a munkahelyteremtés vált prioritásá, és akkor érdekévé vált mindenkinek az együttműködés. Ez a szerencsés történelmi helyzet vezetett oda, hogy sikerült megvalósítani az Európai Tudományos Tanácsot. Az Európa Mozgalom egy olyan civil szerveződés, amelyiknek minden európai országban, nem csak az Európai Országában van helye. Ennek a Magyar Európa Mozgalomnak Kosári, Domokos után Hámori József, utána pedig én lettünk az elnöke. Én szerintem ez a társadalmi szerveződés Magyarországon több figyelmet érdemelne, mint amit jelenleg kap. Egy néhány kitüntetésről röviden említenék valamit. Megkaptam 20-ként a Cseh Akadémia létezésétől számított a legmagasabb cseh kitüntetését. Az első mondat úgy szerint egy cseh újságból került ki. The Czech Academy of Sciences has given the highest award to a Hungarian physicist. Ennek természetesen nagyon örültem. Ez a kép, ez feleségemmel és lányommal mutat minket a finn nagykövetségen, amikor a finn oroszlánrend parancsnoki fokozatát átvettem. Tudomásom szerint ez a kitüntetés egyedül nekem jutott Magyarországon. Hogy ez nagyobb közösségben is zajlott ez az átadás, erre mutatnám azt, hogy a finn nagykövettel és az akadémia akkori elnökével együtt szerepünk ezen a képen. A Lánci díjat a külügyminiszter alapította olyan embereknek, akik az ország érdekében nemzetközi szinten érdemlegeset tettek. Ezek 2012-ben hárman, mindig minden évben hárman kapták ezt a díjat. Egyet a művészetek területén, ez Sebestyén Márta ebben az esetben, a másikat a média területén, ez Oplatk András, és a harmadik a szellemi világ területén, az a mostani előadó. Ezen az ábrán három elismerést mutatok. A ló az természetesen a prima primissima ló. Ha megengedik, egy anekdotát elmondanék itt. Ez az átadás az a műpában úgy ment, hogy egy hostess behozta a lovat. Ez egy elég nagy darab. Porcelánból készült, figyelni kell rá. A diátadó a nyakába akasztott egy táblát a nevemmel, és utána a hostess visszavitte, ennek van egy megtervezett bőröndje, abból berogták, és a ruhatárba letették. De mi autóval voltunk ott, nem tettünk le kabátot a ruhatárba, elfelejtettem bemenni a lóért. A fiam és a lányom voltak velem, a fiam vezetett, és amikor a lányomat kitettük az autóban, a lovat, vissza kell menni érte. Visszamentük a MIPA garázsához, ott már álltak a fogmegek, nem akartak beengedni, és én azt mondtam neki, hogy visszajöttem a lovamért. Nem tudom most illusztrálni azt az asztik. Amerikában két kitüntetést kaptam, ezekre büszke vagyok, hadd legyek, ha megengedik. Az első, ez a tábla, ez a Lamb-díj. Lamb Nobel-díjas, az optika egyik különleges, a lézerekhez kötődő jelenségért kapta a Nobel-díjat. A másik az a Charles Townes díj, amit idén januárban kaptam. A névadó pedig az a Charles Townes, aki a lézer elfedezésért kapta a Nobel-díjat 1964-ben. Tavaly 100. életévében halt meg, és az ő emlékére és tiszteletére hozták létre ezt a díjat, és én lehettem az első kitüntetett. Természetesen az embernek fontosan vannak külföldi barátai. Itt az egyik legjobb amerikai barátom, ő fényképezte ezt le, a felesége, valamint az akkori legjobb barátom, egy német professzor, Herbert Walter és felesége állnak. A fotós azért nincs rajtam, mert ő a kedvenc amerikai barátom. Ezt azért vetítettem ki, mert úgy gondolom, hogy a nemzetközi tudománynak az is jellemzője, hogy az emberek nemzetközi barátai kell, hogy legyenek. Egy-két apróság még, ezen az ábrán a felső részen egy kínai nanotechnológiai konferencián, mint plenáris megnyitó előadó szereplek, az alsó pedig az az ünnepélyes díjátadás, ahol a kínai kormány tanácsadói kinevezésének oklevelét adták át. Ez egy olyan indiai konferencia, ami Keralában zajlott. Kerala egy keresztény állam a Indiának, a katolikus egyház 50%-ban van jelen. Ezen a képen azok az emberek szerepelnek, ez 2012-ben zajlott ez a konferencia, akik a megnyitón szerepeltek. Hát itt az indiai anyagtudományítások elnöke szerepel, a szervezőbizottság elnöke, a kerala katolikus püspök és jó magam. Végül azt a képet mutatnám be, ami egy kedves évemhez, a 2015-ös évhez kötődik. Ez a fény éve magyarországi programjának megnyitója, itt a székházban, a felolvasóteremben, ahol az akadémia elnöke, a művészeti akadémia elnöke, az emberi erőforrások minisztere, valamint a két előadó szerepel, akik ezen előadást tartottak ezen a megnyitón, éppen én beszélek. Nagy örömöm volt számomra, hogy tavaly előtt megjelentett ez a könyv, és mivel ennek a könyvnek egy néhány hasonló változata ebben a teremben mutatódott be, ezért úgy gondolom, hogy mind a kiadónak, mind pedig a hölgynek, aki megírta ezt interjúk alapján, Ézsiás Erzsébetnek, ez a helyen is szeretnék köszönetet mondani azért a csodálatos munkáért, amit ennek a könyvnek a megírásával alkottak. És hát ezzel az ábrával pedig tulajdonképpen azt a filozófiát szeretném összefoglalni, ami a tevékenységemet mindenütt vezette. Az első képen mutattam, de nem olvastam föl, szüleimtől azt a tanácsot kaptam, hogy csak értékes munkát érdemes végezni, és a legértékesebb munka az, amit másokért végzel. Ezen a képen pedig egy katedrális mutatok, és a filozófia az pedig egy kis történettel kötődik össze. A püspök elmegy meglátogatni az építő katedrálisát, lehet, hogy ismerik már ezt a történetet, és hát ott van egy kőfaragjó, aki kopácsolja a követ rossz kedvűen, lógó orral, és megkérdezi tőle, miért ilyen rossz kedvű ott a püspök. Csak azt mondja neki, hogy esik az eső, ráadásul ezt a követ kell egy kopácsolnom, hát mit van egyek vidám? És arrébb van egy hasonló kőfaragó, akik vidáman fütyörészve, énekelve faragja a követ. És a püspök megkérdezi tőle, hogy maga is követ farag? Nem, mi katedrálist építek. Úgyhogy mivel azt hiszem, hogy elég hosszú volt, amit elmondtam, ezért tettem a végére ezt az ábrát. Ezen az ábrán itt az akadémián az Európai Bizottság Kutatási Főigazgatóságának igazgatójával és az akkori köztársasági elnökkel szereplünk, és Mádl Ferenc mutatja, hogy bizony már eltelt az idő. Én is így gondolom, és ezért be is fejezem. Amikor köszönetet szeretnék mondani családomnak, kollégáimnak és mestereimnek, önöknek is szeretném megköszönni, hogy eljöttek és megtiszteltek jelenlétünkkel. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönjük professzor úrnak. Én hozzám a fizika, mondhatnám, eddig nem állt annyira közel, a gyerekeimben sokkal közelebb állt, de most már én is azt mondhatom, hogy közel áll hozzám, mert annyira lebilincselő volt professzor úrnak az előadása, hogy ha hazamegyek, biztos az lesz az első, hogy a fizika szakra készülő fiamtól megkérdezem, hogy mégis hogy is vannak ezek a dolgok. Én nagyon szépen köszönöm. Kérdezném, hogy valakinek van-e esetleg kérdése professzor úrhoz? Nincsen. Úgy látszik, más is úgy gondolja, hogy elszaladt az idő. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Külön köszönöm professzor úrnak, hogy ő volt az első akadémikus, akivel ezt az akadémikus arcképcsarnokot megindíthattuk, megnyithattuk. A legközelebbi ilyen programunk május 24-én lesz, amire szintén szeretettel várjuk Önöket, és most pedig egy kis frissítő vár mindenkit kint az előtérben. Köszönöm szépen! Thank you.